Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Színház.
Egy új karakterrel kiegészítve Lengyel Ferenc rendezésében mutatta be a Portugál című darabot a József Attila Színház. Egressy Zoltán eredeti művében szerepelnek olyan sorok, amelyek még nem hangzottak el Budapesten, most Lengyel Ferenc rendezésében hallhatók először. A rendező kérésére egy vadonatúj karakter is bekerült a darabba, Lea, aki a búcsúban a Céllövöldének konkurenciát állító konzervdobálóst üzemelteti, olvasható a színház közleményében. A Portugál című darabot 1999-ben filmesítették meg. A filmváltozatban Retek karakterét Lengyel Ferenc alakította, aki előző társulatában a budapesti Katona József Színházban több mint 420 alkalommal játszotta el a darabot a 98-as bemutatót követően. A József Attila Színház 2x70 perces előadásában a magyar falu jól ismert figurái elevenednek meg jellemző helyzetekben, nagyobb részt egy kocsma hűvösében mondják el mindazt, amit az életükről el lehet. A történet egy képzeletbeli magyar falu Irgács kocsmájában játszódik, ahova betoppan egy budapesti férfi, aki miközben Portugál útjáról álmodozik, beleszeret a kocsmáros lányába. A férfinak van már felesége, aki a történetben fel is tűnik, és a fiatal nőnek is akadnak érője. A főbb szerepekben Kónya Merlin Renáta, Lábodi Ádám, Lukács Dániel, Kulcsár Viktória, Zöld Csaba és Szabó Gabi látható. A darabot a bemutatót követően március 21-én, április 2-án és 17-én is láthatja a közönség. További részletek a józsefattilaszínház.hu oldalon olvashatók.
Kiállítás.
Egy páratlan, méltatlanul elfeledett festőművész Jóhaim Ferenc alkotásaiból nyílt kiállítás a Szegedi Fekete Házban. A küzdelmes életű festőt elsősorban szülővárosában, Szegeden tartották számon, azonban sokat élt és állított ki Budapesten, illetve különböző európai városokban is. Ösztöndíjasként tanult Párizsban, ahol jó barátságot kötött mások mellett Czóbel Bélával is. Jóhaim Ferencet elsősorban az impresszionizmus, azon belül is a Leszálló éjszaka különleges optikai világa varázsolta el. A Holdfény impresszionistájaként is emlegetett művész maga esthangulatnak nevezte ezt az átmeneti napszakot. 1913-ban már a párizsi Függetlenek szalonjában állított ki, de karrierjét derékba törte az első világháború. Bár festett hadnagyként és termékeny maradt a háború utáni években is, nemzetközi pályafutását már nem tudta folytatni. A két világháború között Jóhaim Ferenc felváltva élt Szegeden és Budapesten, a második világháborút bujkálással töltötte zsidó származású párját és gyermekeit menekítve. Utolsó gyűjteményes tárlatát 1945-ben, csaknem két évtizeddel halála előtt rendezték a Szegedi Kultúrpalotában. A Fekete Házban a több mint fél száz festményt bemutató kiállítással a 140 éve született művész munkássága előtt tisztelegnek. A tárlaton különleges éjszakai és tengeri tájképek, virágzó fákat ábrázoló festmények, portrék és enteriőr festmények egyaránt megtalálhatóak, mindannyiuk a Jóhaim Ferencre jellemző, különleges színvilágban.
Aukció.
Nádler István, Reigl Judit, Mauerer Dóra és Keserű Ilona munkái mellett Bak Imre Festmény 2 című alkotását is elárverezi március 27-i tavaszi kortárs aukcióján a Virág Judit Galéria, amely másnap grafikai aukciót is rendez Budapesten. A tavaszi árverés első napján 1945 utáni és kortárs alkotások kerülnek kalapács alá. A legnagyobb szenzáció ezúttal Bak Imre Festmény 2-es című 1969-es képe lesz, amely a magyarországi absztrakt festészet egyik ikonikus műve. A 30 millió forintos kikiáltási árról induló festmény minden eddigi rekordot megdönthet Bak életművében. Az árverés másik szenzációjának a galéria szölkegyűjteményét szánja, amelynek magját a 80-as, 90-es években készült művek alkotják. Szölke László több száz művet számláló kollekciója nem csak festményeket, hanem szobrokat, grafikákat, érméket is magában foglal. Március 28-án grafikai aukcióval folytatódik a Virág Judit Galéria tavaszi árverése. Az előző századfordulót Munkácsi Mihály, Mednyánszki László, Riblőrónai József és Vasszari János alkotásai képviselik az anyagban, de kalapács alá kerülnek többek közt Patkó Károly, Kádár Béla, Viktor Vazarelli, valamint Nádler István, Konok Tamás és Maurer Dóra munkái is. A kortárs aukció színhelye a Kongresszusi Központ, a grafikai aukció helyszíne pedig a Virág Judit Galéria lesz. A két árverés anyaga személyesen is megtekinthető március 16-a és 26-a között a galériában, valamint virtuális túra formájában a virágjuditgaléria.hu weboldalon.
Esemény.
A Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont megnyitása alkalmából a 100 forintos forgalmi érme emlékváltozatát bocsátotta ki a Magyar Nemzeti Bank. Az érmékkel a pénzügyi tudatosság fontosságára, valamint a pénzmúzeumra, mint hiteles és közérthető ismeretanyag forrására kívánja felhívni a figyelmet a jegybank. A különleges fémpénzek 2 millió példányban kerültek forgalomba. A kibocsátott 100 forintos bicolor érmék névértékes oldala megegyezik a jelenleg forgalomban lévő azonos címletű forgalmi érme címlet oldalával, a tematikus oldalon azonban a megszokott címer ábrázolást egy új motívum váltja fel. A jegybank elsődleges célja, hogy ezek az érmék a lakosság minél szélesebb köréhez eljussanak, így a készpénz fizetési forgalomban a mindennapi vásárlásokon lehet majd velük találkozni. A kibocsátást követő 3 hónapban az MNB lakossági pénztárában korlátozott mennyiségben címletváltás keretében biztosítja az érmékhez való hozzájutást. Egy ügyfél legfeljebb 10 érmét válthat. Az első napon gyártott verdefényes, 100 forintos veretek sorszámozott díszcsomagolásba kerülnek, ebből maximum 12 ezer készíthető.
Film.
A májusi Cannes-i filmfesztiválon debütál Baz Luhrmann Elvis Presleyről forgatott életrajzi filmje. A rock'n'roll legendát Austin Butler alakítja, Tom Hanks pedig Elvis befolyásos menedzsereként látható a zenés produkcióban, írta a Variety.com. A júniusban a mozikba kerülő Elvis Cannes-i bemutatójának időpontját még nem tűzték ki, de Luhrmann filmjei már kétszer nyitották meg a Côte d'Azur fesztiválját. 2001-ben a Moulin Rouge, 2013-ban pedig a Nagy Gatsby. Az Elvis a legendás zenésznek a menedzseréhez, Tom Parkerhez fűződő bonyolult kapcsolatán keresztül fejti fel a király életét. A film forgatókönyvét Luhrmann és Craig Pierce írta. A Variety.com előrejelzése szerint Cannes-ban a Top Gun-t és George Miller 3000 Years of Longing című filmjét is láthatja majd a közönség. Emellett David Cronenberg Crimes of the Future, Korida Hirakazu Broker és Park Chan-woo Decision to Leave című alkotását is vetítik. A Cannes-i Filmfesztivál versenyprogramját áprilisban Párizsban hozzák nyilvánosságra. A filmmustrát május 17-e és 28-a között rendezik meg.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Egy évtizedek óta üresen álló régi dácsába, a Voronyezs melletti erdő szélére költözik Elek Sándor, egykori magyar diplomata, a családjával, feleségével és 2 gyerekükkel. Nagy váltás ez, hiszen korábban a családfő tehetős üzletember volt, fényűző életet élhettek Moszkvában. Elek Sándor abban bízik, hogy itt, a világ végén nyugalmat találnak, és hitelezőjük sem üldözi majd őket. A dácsában azonban furcsa dolgok történnek, időnként hamut találnak a bútorok alatt, égés nyomokat a lakás különböző pontjain, és a házba érkező vendégek némelyike nyomtalanul eltűnik. Ki kell deríteni a dácsa ördögi rejtélyét? Letehetetlen regényt írt John Cure, azaz Györfi Kis József, a címe Hamu, és úgy beszélgetünk most, hogy semmiképpen ne áruljuk el a könyv titkait.
Érdekel kicsit a világunknak a spirituális része, érdekelnek a természet fölötti dolgok, és ezekkel szívesen foglalkozom, és szívesen kutatom. És igazság szerint emellett meg ott van az, hogy nagyon érdekel az emberi lélek. Én most az egyetemi tanulmányaim mellett még letettem egy kriminálpszichológiai szakvizsgát is, és ez is érdekel. Tehát a kriminálpszichológia is egy olyan terület, amivel szívesen foglalkozom, és ezt nagyon jól lehet ezekbe a történetekbe felhasználni, úgymond ezt a szaktudást. Az olvasó, hogy halad majd előre a regényben, rá fog jönni, hogy ez a regény, még úgyis, hogy az a valaki ugye mesél ezt a történetet, nem az, aminek mutatja magát, mi csak műfajilag se az, aminek ugye eredetleg gondolnánk, hogy akkor ez egy misztikus horror, vagy thriller, vagy egy kísértett történet. Tehát ugye ez egy kísértett történetnek mutatja magát. Ki fog derülni, hogy ez valami egészen más.
Eszembe jutott, hogy a kísértésnek mennyi szerepe van egyébként ennek a férfinak az életében. Annyira rokonszenves kezdetben. Ugye, amikor először találkozunk vele, akkor távolságtartással kezeli az ember nyilván, mert látja, hogy baj van, valami nagy baj van. Igen. De amikor megismerjük, akkor nekem például nagyon rokonszenves volt.
Mindenképpen szerettem volna, hogy legyen ez egy kicsit egy korrajz, legyen egy kicsit társadalmi kritika, és ebben az esetben akartam volna narcisztikus személyiségtípusról mesélni. De nem akartam olyan narcisztikus személyiségtípust, amit már 103 féle filmben láttunk, 210 könyvben olvastunk, de azok is azért mindig mindegy sémára mennek, hogy az a férfi típus, aki ugye majd uralkodik a házastársán, akár lelkileg terrorizálja, bejut akár a fizikális bántalmazásig, ez a leggyakoribb, erről hallunk és erről olvasunk a legtöbbet. Csak hogy a narcisztikus személyiségtípusoknak vannak azért árnyaltabb képei, akik akár nagy cégeket tudnak felépíteni, nagy cégeket vezetnek, akár országokat el tudnak irányítani.
Hát és vonzó személyiségek.
Államférfiak, akik pontosan nagyon vonzó személyiségek, és ugye ezért érzed azt a történet elején, hogy ez egy szimpatikus. Már rögtön ki fog derülni, hogy ő is egy nagyon sikeres volt diplomata, aki utána gazdasági életbe kezdett el, üzleti életbe kezdett el dolgozni. Ott is nagyon komoly sikereket ért el, de a történet elején már ki is derül az, hogy viszont mindent elbuktak. Tehát a történetben az van, hogy orosz-magyar üzleti kapcsolatokkal rendelkezik, és Oroszországban, Moszkvába él, és ott már a felső körökben mozog, nagyon komoly bevételű és ismert vállalkozásokat épített föl. Viszont rossz döntései hatására, ez majd menet közben ki fog derülni, mindent elbukott, és a családjával Voronyezhez költöznek le 500 kilométer a Moszkvától, és ott kezdenek el élni a nőnek a szüleitől megörökölt dácsában. Amit igaz menet közben ki fog derülni, még azt is elbukták igazság szerint, tehát azt is el kellett volna, hogy már vigyék az uzsarások, akit ő ugye hiteleket vett föl. Tehát gyakorlatilag itt is az van, hogy ez az illető nagyon szimpatikus az elején ez a karakter, és menet közben majd, hogy haladunk előre, egyre több olyan aspektusát ismerjük meg a személyiségének, meg az ő dolgainak, hogy miket csinálta a múltban.
Ennek a férfinak a gyökereit Bács-Kiskun megyébe teszett? Tehát, hogy Magyarország, kisfalú, és akkor az ember valahogy folyamatosan azt gondolja, hogy van egy ilyen józan paraszti esze, szóval, hogy bármi történik vele, azért ez nem hagyja el. Engem megtévesztette ezt, tehát én mindig vártam tőle, hogy majd racionális dolgokat fog csinálni, vagy úgy gondolkodik.
Igazság szerint én eredetileg annak idején, amikor elkezdtem könyveket írni, akkor úgy gondolkodtam, mint valószínűleg a legtöbb író, aki ugye a szórakoztató irodalomba alkot, főleg úgy, hogy angol író járnév alatt, mint én is, angol szász író járnév alatt, hogy akkor Amerikába játszódjanak az én történeteim, és írtam is olyan regényeket, ugye, ami Amerikába játszódik, és menet közben rájöttem, hogy meg kellene próbálkoznom azzal, hogy olyan történeteket mesélek, ami ott játszódik, amit igazán ismerek, ahol a gyökereim vannak. Magyarországon, abban a kultúrában, hogy felnőttem, és rájöttem, hogy ez könnyebb így, hiszen jobban a mélységére tudok menni, akár mondjuk például egy személyiségnek. Másrészt mindenképpen úgy akartam, hogy el akartam őket szigetelni, ez pedig az kellett, mert Magyarország kicsi, Magyarországon nehéz valakit elszigetelni, hiszen maga a történet ugye arról szól, vagy az az alapja, hogy mint ahogy mondtam is, hogy a család az leköltözik Moszkvától 500 kilométerre, nagy múltú öreg dácsába, amit felújítottak, oda beköltöznek, és igazából különös események kezdenek el ott történni, hajnalban lövés hangjára ébrednek, és akkor közben nem találnak ott semmit, de vérnyomok vannak a padlón, időnként, hogy haladunk előre az időbe, elkezdenek hamunyomok megjelenni a bútorok alatt, a bútorokon égésnyomok vannak, aztán égésnyomok jelennek meg a feleségének, meg a gyerekeknek a testén, a bőrén. Szóval ilyen különös események kezdenek el történni, és ugye maga a történetnek olyan a jellege, hogy ezt magyar környezetben nehéz lett volna őket elszigetelni. Mm. Valamint mégiscsak egy nagy kontraszt az, hogy az orosz milliárdos üzleti körökből bukott le oda, hogy egy ilyen favágós fűtéses, megoldásos önellátásba kell éljenek. És már maga ez az elszigeteltség is tud adni egy ilyen kis nyomasztó hangulatot. A narcisztikus személyiségzavarba szenvedőknek az is egy problémája akar lenni, hogy ugye a hiúsága, az, hogy meg nem lehetne érteni, tehát ő már akar egy képet mutatni kifelé. Ez a főszereplőnk Alex mindig ott van az, hogy hát ő akarja mutatni, még mindig nagy Mercedes-szel akar járni, még mindig a nőket akarja hajtani a háttérbe. Nem akar akár csak egy picit is lejjebb adni abból az életszínvonalból, amiből eddig élt. Miközben az lehet, hogy sokkal hamarabb kivezette volna ebből a problémából, és nem csúszik ilyen mélyre a család utána, hogy mindent elvesztenek.
Mennyi szerepe volt abban, hogy ezt a dácsát, amiről a főhősöd Alex elmondja az elején, hogy utálja? Alapvetően soha nem költözött volna egy ilyen házba, hogy ezt a dácsát egy olyan történelmileg is fontos helyre tetted, ami nagyon beszédes, hogyha az ember megkapargatja, hogy igen. Szóval, hogy amikor elkezdik kutatni, hogy kik térhetnek ide-vissza, elképesztő sztorikat hall.
Az, amit ott leírtam, hogy az öreg bácsi elmesél.
Hogy mi történt a háború
igen,
idején.
Az egy valós történet, és ez kimondott ott Voronyezs mellett történt meg. Tehát én azért mindig kutató munkákat végzek. Az emberek sokszor nem tudják, hogy hol van a fikció, és hol van a valóság a regényében. És valószínűleg ezért is szeretik nagyon, hogy annyira összemosódik az egész. És akkor igen, tehát ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy ez már egy kicsit ilyen játék, és amikor teszek bele ilyen dolgokat, ami megint csak visszamutat, megint csak van egy kapcsolódás Magyarországhoz, a magyar történelemhez. Mindig olyan dolgokat mesélek menet közben az olvasóknak, amit mondjuk lehet, hogy nem tudott, nem hallott.
Hogy az odaérkező német és magyar katonák mit műveltek a helybeliekkel?
Igen, és azért is kerestem direkt egy olyan sztorit, amit ott elmesélnek, hogy valószínűleg egy még jobbat, még megrázóbbat tudtam volna én magamtól kitalálni. De rájöttem, hogy akkor nézzek csak mégis inkább utána, mert megint a valóság sokkal szörnyűbb, mint amit ki tudok találni. És ez már több könyvemnél beigazolódott, hogy amikor a valóságból emelek át dolgokat, meg sztorikat, akkor arra mondják az orvosok, hogy úristen, ez nagyon megrázó. És sokszor kérdezik tőlem, hogy főleg kezdődik, hogy miért olvasok ilyen sokan a könyveimet, miért szeretik az emberek. És valószínűleg azért, mert ugye olyan dolgok vannak bennem, mert tudnak azonosulni. Tehát akár a problémák, akár egy tragédia, bármi is, ami az életünkből ott van, és akkor jó azt látni, hogy igen, hát ez akár én is lehetnék, meg én is hozok rossz döntéseket. És sokszor tényleg ez van, hogy csak, és ez a történet nagyon rávilágít, hogy csak néhány rossz döntés kell ahhoz mondjuk, hogy amit eddig úgy gondoltunk, hogy ez örökké tart, meg ez megbonthatatlan, márvány tömbbe van faragva, vagy vésve, azt is el tudja pusztítani egy rossz döntés.
John Cure volt a vendégem a Könyvben utazomban, és a Hamu című új regényéről beszélgettünk, ami az Álomgyár kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.